Dicsértet Séka Jézus Krisztus! Hát úgy is lehetne köszönni, hogy föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Húsvét 8-adában vagyunk, görög egyház így mondja, hogy fényes hét. És hát ez a mai Biblia óra, ez egy ilyen húsvéti kaleidoszkóp lenne, mert több dologról szólnék, aminek van valami időszerűsége, és kapcsolódik előző, vagy éppen a ránk következő időknek a gondolatmenetéhez. Szerzeteseknek a történetét vettük az elmúlt hónapokban, és annak próbáltam utána nézni, hogy van-e olyan szerzetes közösség, amelyik a föltámadást kifejezetten ünnepli. Mert például van olyan szerzetes közösség, az a neve, hogy passzionisták, Jézus szenvedését. Van olyan, az annunciáták, az angyali üdvözletet. Aztán ott vannak a szerviták, Szűz Mária szolgái, Szűz Mária hét fájdalmát. És lehetne sorolni azokat a szerzetes rendeket, amelyek valamelyik üdvösség történeti eseményhez kifejezetten ragaszkodnak. Valójában az egész egyház a Krisztus föltámadásából él, tehát ahogy általában a templomoknak nem kifejezetten titulusa Krisztus föltámadása, mert van olyan, hogy Krisztus megkeresztelkedése, színeváltozása, vagy több más titulusa lehet, de hogy kifejezetten Krisztus föltámadású titulusú templom, már csak azért sem gyakori, mert mindenütt a legnagyobb fénnyel ünneplik meg húsvét ünnepét. Most a szerzetes rendek közül én kettőt találtam. Igazából nem is a szószoros értelemben szerzetes rendek, de mégis oda sorolható. Az egyik egy anglikán bencés közösség. Ezt tudjuk azt, hogy az anglikán egyház a reformációkor a királynak az elgondolása miatt, mert nem választották szét a házasságát, egy új egyházat létesített, azonban nagyon sok mindent megőrzött a katolikus egyházból. A hierarchiát, sok mindent, bár az érvényessége néha kétségbe került, hogy most érvényes hierarchiájuk van, de ők aztán az ortodoxokon keresztül fölszenteltették magukat, ilyenről is tudunk, és hát nagyon sokan közeledtek újólag a katolikus egyházhoz. A legutóbbi időkben, amikor egészen liberális nézetek kaptak lábra az anglikán egyházba, akkor papoknak a sokasága tért vissza a katolikus egyházba. De van egy szerzetes közösség, aminek az a neve, hogy a föltámadás közössége. És bencés regula alapján vannak szerzetesek, anglikánok, bencés regula alapján. Az 1800-as évek végén alapították őket, ellenyésző számban vannak a világban, de jelen vannak Angliában, és hát a Szent Benedeki regula az alapszabályuk. Átnéztem ilyen szempontból a regulát, hogy van-e kifejezetten utalás a föltámadásra. Hát azt tudjuk, egyik alkalommal Alcuin által följegyzett Szent Benedeki imádságot elimádkoztam, amiben a Benedek kéri, hogy ajándékozza meg őt az Úr a föltámadás fényességével és örömével. De a regulában így kifejezetten a húsvétre vonatkozó dogmatikai megállapítás nincs, azonban nem is egy helyen szabályokat ad, hogy mit kell húsvétkor énekelni, hogyan kell az alleluját, hogyan kell a húsvéti előkészületben végezni az imádságot, hogyan kell megtartani a böjtöt. Tehát át és átszövi a regulát, a föltámadás és a húsvét gondolata, de úgy kifejezetten erről Szent Benedek nem szól. Ugyanakkor, hát mint minden szerzetes közösség, nagy fénnyel ünnepelték ők is a húsvét ünnepét, hát tudjuk azt, hogy Pannonhalmán most is minden nagy böjt végén, illetve nagy héten nagyon sokan részt vesznek az ő liturgiáikon, hogy ott a szerzetesek által végzett imaórákon, szertartásokon részt vegyenek, és ott éjszakai föltámadás ünneplés van. Na tehát van ilyen szerzetes rend Anglikán, amelyik Krisztus föltámadását vette alapul. Aztán van egy Chemeneuf nevű francia szerzetességnek is, hát ilyen apostoli közösségnek is mondható, nagyon fiatal egyházi mértékkel mérve, nagyon fiatal közösség, 1973-ban létesült, de ennek ellenére mintegy 65 országban több mint 10 000 tagja van. És hát a céljuk az, hogy az egységet szolgálják, onnét indult el egy Paul Couturier abbénak a elgondolásával, hogy a keresztények egységet, ökumenikus egységet alakítsanak ki. És volt egy jezsuita, egy Lorenz Fabre jezsuita atya, aki ezt alapította, és ebbennek vannak házas tagjai, vannak szerzetes tagjai, és magányos, de nem szerzetes tagjai, és ott nem úgy van, hogy noviciátus, aztán a fogadalmak egymás után, hanem van a betlehemi időszak, annak elteltével van a názáreti időszak, Jézus életéhez szakaszolják a szerzetesi fogadalmakat, mert vannak szerzetesi tagjai is, és miért kellett ezt az új utat, mert annyit jelent a Chemeneuf, hogy új út. Franciaországban a szekularizáció, liberalizáció a 70-es években már nagyon elkezdődött. Az a Franciaország, amelyet úgy hívtak az elmúlt évszázadokban, hogy a kereszténység első leánya, hát bizony nagyon sok változáson ment keresztül, az első nagy ilyen megrázkodtatást a francia forradalom, a fölvilágosodás okozta, azt úgy, ahogy kiheverték, akkor jött a párizsi kommun, utána jött egy nagy föllendülés, igen sok konvertita volt a francia egyházban, tehát felnőtt fejjel, közismert, értelmiségi, művész személyek beléptek az egyházba. Egy csodálatos időszaka volt a francia egyháznak a 10-es, 20-as, 30-as, sőt, még a 40-es években is. A gondolkodók sokasága hatotta az egész európai kereszténységre. Többek között a most 80 éves Vigília folyóirat, mint egy ilyen nagy támpontot a francia szellemiséget és gondolkodást vette alapul, amikor hát megalapították, nem annyira német orientációjú volt, hanem franciás is. Hát nagyon sokan, Gabriel Marceltől kezdve Mauriacon át, igen nagy filozófusok, többek között az a Teilhard de Chardin is, akiről is majd szót ejtek, az is a francia egyháznak kiemelkedő személyisége. Igen ám, de jött ez a 68-as ilyen teljesen elvilágiasodó, lázadó, forradalmi időszak, onnéttől kezdve egy teljes szekularizáció következett be. Erről könyvek vannak már, hogy az a francia társadalom, amelyik korábban szinte 80-90%-ban katolikus volt, hogy mennyire ugye, hát elszekularizálódott, elvilágiasodott, és hát az iszlám egyre nagyobb tért nyert, meg a ateista, hát gondoljunk erre a Csáli újságra is, hogy mindenféle szent dolgok megjelenhetnek, egyházat támadó, klérus támadó irományok, és ugyanakkor ott az iszlám, amelyikben, hogy így mondjam, sik volt egy pár évvel ezelőtt fölvetetni magukat, és ha nem mentek egy körmenetén, mondjuk egy előkelő politikus véletlenül se vett volna részt, de hogy a Ramadánon ott legyen, azt majdnem olyan kitüntetésnek tartott, tehát most lehet, hogy egy kicsikét észbe kapnak, látván ezt a mai szörnyűséges világot, ami mondjuk egy iszlám által hát fenyegetettséget jelent, akár csak a franciák számára is. No, ott volt egy borzasztó nagy ilyen szekularizáció, és azt mondták többen, mert a francia egyház szegény a német egyházhoz képest, de akik vannak, azok nagyon hitvalló emberek, mert ott van azért egy komoly mag, és azt mondták, hogy kell keresnünk olyan új utat, ami hát a pasztorációban, a keresztény életben megújulást hoz. Hát mi bekapaszkodjunk? Hát Krisztus föltámadásába. Krisztus föltámad, ő hozta el az abszolút újságot számunk, újdonságot számunkra, és nem a halál a végső szó. És ez a Semenef új út nevű közösség, ezt ő különösen is megünnepli. És közben kezdi hát az egységet építeni a protestánsokkal, mert azt mondják, hogy a protestáns egyházaknak is hát ez az alap kiinduló pontja. Tehát túl vagyunk már azon, hogy leválasszuk a nagypénteket a húsvét vasárnaptól, mert ezelőtt 40-50 éve a protestánsok a nagypéntekre tették a hangsúlyt. Elmentünk egy református, hát az én falum az egy vegyes vallású falu volt, gyerekkoromban a protestánsok feketébe, nagypénteken mentek, és nekik az volt a legnagyobb ünnep. Ugye a katolikusok meg azt mondták, hogy ha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való hitünk. Igen ám, de hogy föltámadhasson, ahhoz meg kellett halnia. Úgyhogy most már a krisztusi misztérium, így mondják a húsvéti misztérium, Krisztus halálának és föltámadásának együttes ünneplése. És ebben a Semenef közösségben világ számos országában családok, magányos emberek és szerzetesek vannak, és ennek az örömét akarják kifejezni, mégpedig úgy, hogy a szociális, társadalmi kérdésekkel is foglalkoznak. Amíg talán mondjuk a hagyományos szerzetességben úgy igen élesen elkülönült a világi élet, a szerzetes élet, hortus clausus, zárt kert, mondták régebben egy szerzetes ház. Itt ezek a szerzetes rendbéliek, akik itt vannak, olyan értelemben nyitottak a világra, hogy figyelik a társadalmi problémákat, és arra megpróbálnak keresztény választ adni. Tehát, ha így a szerzetességnek a vonulatát nézem, mind a kettő viszonylag fiatal, mert egyik alig 120 éves, a másik meg egy jó vagy 40 éves közösség, de ők különösen is ünneplik a Krisztus föltámadását, azaz húsvétot. Hát a húsvétnak a hatás története óriási, mert az egyház maga. Tehát nem létezne az egyház, hogyha Krisztus föltámadása nem adta volna neki az indítólökést, és ez nem járná be a keresztény életformát. Nem véletlen, hogy a vasárnap ünneplése az minden időszakban, adventben, nagybőjtben, az év bármely napján, vagy bármely vasárnapján a föltámadt Krisztusnak az ünneplése. Tehát átjárja mi életünket. De ugye a hatástörténet az olyan nagy, hogy szinte a folklórban is hát különleges szerepet kap. Ugye a két nagy ünnepkör, mert mondjuk a harmadik az hozzácsatolható, a pünkösd, bár a szerves folytatása a húsvétnak, minden népnél valamilyen folkloristikus tehát népi hagyományokkal dúsított megvalósulási, megünneplési formákat termelt ki. Így megvan a karácsonyi ünnepkörnek, ami sokszor még beleveszi a babonát is, ugye? Hát gondoljunk el lucanapra, meg hasonlókra. Ugyancsak a húsvétnak is. Hát a történelmi könyvtár vagy nemzeti könyvtár sorozatban Magyar húsvét címen egy vaskos kötet jelent meg, nem is olyan rég, ami hát visszamegy egészen majdnem a Szent István korára, hogy egyrészt a ige hirdetésbe, a népénekekbe, a népszokásokba, a különböző zeneművekbe, magyar földön hogyan ünneplik a húsvétot. Tehát ez is ugye egy ilyen hatástörténete a húsvétnak. Jól lehet, ugye a lényeg, hogy Krisztus föltámadt a halálból, és ennek következtében mi magunk is hisszük a föltámadást. Ja. Magyar festmények, a Kolozsvári Tamásé, vagy az MS Mesteré, a magyar szobrászat, a magyar építészet, tel is tele van a föltámadás ünneplésével, vagy például a magyar népi imádság, nem régibe temették el Erdélyi Zsuzsannát, aki az utolsó pillanatban, mondhatni a 24. órában még föl tudta göngyölíteni azokat a népi imádságokat, amiket a magyar emberek évszázadokon keresztül szájról szájra adtak és imádkoztak. A 70-es években ez egy nagyon nagy, abban a leszorított, vallásilag üldözött korban nagyon nagy jelentőségi volt, hogy megjelenhetett, nem kimondottan úgy, mint vallásos irodalom, hanem mint a szakrális néprajznak egy formája, hogy a hegyet hágék lőtött lépék, amíg összegyűjtötte a magyar népnyelvben megnévő imádságokat, amit még akkori nagyon öregek tudtak, de ők is úgy hallották a szülőktől, nagyszülőktől. Tehát ez is egy hatástörténete a húsvétnak. És hát azok a népszokások, amik vannak, hogy Krisztus keresés a síroknál, még ilyen én is részt vettem. Valkó még, az egy hagyományos hely volt ezelőtt 40 év, vagy fölkeltek nagyszombati szertartás után éjfélkor, akkor tartott, vagy 3-4 óráig az a imádság, mentünk a temetőbe, tehát ott még voltak, meg még talán elvétve van, vagy felújították, akkor volt őrség a síroknál. Szóval ezek a népi hagyománynak az emlékei, de hát nem beszélve a tojásfestésről, a locsókodásról, különböző népszokásukról, ezek mind visszavezethetők húsvét ünneplésére. Ebben a kötetben benne van I.S. Gyula is, aki hát leírja, hogy ő annak idején úgy lebecsmérelt ezeket a néphagyományokat, hogy ez babonaság, ezt el kéne már hagyni, és hogy megöregedett, rájött arra, hogy ezek nagyon fontosak. Szóval a keresztény, sőt a néplélek is benne van. Nagy-nagy vétek volna kiirtani, hát sajnos azt az időt éljük, hogy megszűnnek ezek, mert olyanná vált az élet, hogy az emberek bezárkóznak, élik a maguk életét, és a vidék pedig felszámolódik, ahol még ezeket a népszokásokat őrizték. Hát ez is egy hatás története a húsvétnak. És aztán hát meg szeretnék emlékezni két évfordulóról. Az egyik egy 60 éves évforduló, a másik meg 10 éves. Hát a 10 éves, ugye második János Pál ezen a időszakban halt meg, ugye a fényes hét végén, isteni irgalom vasárnapja előtt, de ami ezelőtt 60 évvel történt, az Teilhard de Chardinnek, ennek a francia paleontológus papnak a halál évfordulója. Őneki az volt a nagy vágya, hogy húsvétkor halljon meg. és húsvét vasárnapján halt meg 1955-ben. A jelentősége micsoda? Óriási ennek a francia papnak. Ő jezsuita volt, és amikor fiatal ember volt, még óriási gondot jelentett a darwini gondolkodásmód és a teremtés történet. Azt mondták, itt a Biblia, az 6 napot ír, Darwin írja az evolúciót, és sokan úgy gondolták, hogy ez egy ilyen Isten ellenes gondolat, hogy valaki azt hirdeti, hogy van evolúció. Holott Darwin mélyen hívő, Isten hívő ember volt. A Teilhard de Chardin, ez neki veselkedett, és paleontológus volt, ilyen őslénytankutató, ebben van régészet, antropológia, minden, és azt az elméletet állította föl, hogy igen, a világ fejlődve teremtődött, van evolúció, csak ő azt mondta, hogy nem magától van, hanem az isteni teremtés olyan, hogy beleteremti a fejlődést. Ma már a legegyszerűbb ember is használja ezt a szót, hogy gén, a gének, ugye? Mitől, mit tudom én, piros a paprika, meg mitől erős, mitől zöld, mit tudom én, a másik növény, és mitől édes, rávágják, hogy a gének, hogy ezt el van intézve, a génektől ilyen, ugyanabból a földből az a kismag. Na most nyilván, hogy van evolúció, mondja Teilhard de Chardin, de ez nincs magától. És ennek a ősoka és végcélja maga az Isten. Paleontológus volt, és Kínában hosszú időt ásatással folytatott, és ott volt abban az időben, hogy megtaláltak olyan barlangokat, amiben jelenlegi tudásunk szerint a legősibb embereknek a maradványai voltak. Tudjuk, az ember mindig ott kezdődik, ahol sírok vannak. Mert az ember eltemeti a halottait. Az állat nem temeti el. Ahol találnak rendezett sírokat, csontokat, ott biztos, hogy ember volt. Na most, ugye azt akarták a ateista tudósok bizonygatni, hogy abban az időben ezelőtt, mit tudom én, 15-20 ezer évvel ezelőtt együtt élt az ősember, és együtt élt a majom. És egyik nap majom volt, a másik nap ősember lett. És azt csinálták, hogy ilyen barlangokba elszenesített majom csontokat elszórtak, hogy jó réginek tűnjön, bekeverték ott azokba a földbe, és találták, szóval itt a bizonyíték. Majom, ősember együtt élt. Nem kell itt isteni erő. Egyik napra a másikra fogta magát a majom, és elkezdett beszélni. És ő kimutatta, hogy ez egy csamisítás és egy családság. Hogy azok úgy kerültek oda, szóval ez egy nagy bravúrja volt neki. És ő egy hatalmas könyvben, az Emberi Jelenség című könyvben először is egy ilyen őstörténeti képet azt mondja, hogy igen, teremtődik ez a világ. Benne van a szervetlen világ, a bolygók, az világegyetem. Megjelenik benne a szerves világ, megjelenik az élet, megjelenik benne az állatvilág, megjelenik az ember. Az emberrel megjelenik a gondolkodás, ő ezt így mondja, hogy a nószféra, ugye a nósz, az ész, az értelem megjelenik. Azt mondja, hogy itt vége mindennek. Meghal az ember, aztán ment a fejlődés, aztán utána egy nagy semmibe végződik. Nem. Azt mondja, a föltámadt Krisztus adja meg az embernek az igazi célt. Azt mondja, Szent Pál a Kolosszai levélben leírja, hogy a világ teremtésekor Jézus Krisztus, mint a második isteni személy ott van. Erre azt mondja Teilhard de Chardin, hogy ő az alfa, a kezdet. Ennek a világnak a kezdete. Megtestesül, emberi testet vesz föl, azonosul sok mindenben ezzel a világgal, hiszen a hogy a táplálkozással a föld anyagait vesszük magunkhoz, sok szempontból hasonlítunk az állati lényekhez, biológiánkban, de aztán ő az emberséggel rátér arra a pályára, amire az ember, és az embernek ott van a kiteljesedés, hogy eszével egyre több dolgot föl tud találni. De nem szűnik ez meg, mert a föltámadt Krisztus megmutatja az igazi célját az embernek. Tehát az evolúció benne teljesedik ki. És ezért mondja azt éppen a Szentírás nyomán, hogy Jézus az alfa és az omega. Járt nálam az omega együttes egy évvel ezelőtt, és kérdeztem, hogy tudják azt, hogy milyen formában használja a liturgia az omegát? Hát mondták, ők nem tudják. Hát de a Krisztus végső beteljesedett formájára használja. Ezért a húsvéti gyertyán láthatjuk, hogy alfa, omega. És ott van a jelen időszak, amiben mi vagyunk, mindig az az év, ugye most 2015, amit még rátesznek a húsvéti gyertyára. Na most ez a Teilhard de Chardin azt kívánta, hogy húsvét vasárnapján halljon meg, mert ő, aki az evolúcióval foglalkozott, hogy abban a kiteljesedésben, a halállal ne belezuhanjon a semmibe, hanem a föltámadt Krisztussal találkozzék. És megadatott neki. Egyébként óriási hatása volt a II. Vatikáni zsinatra, a 20. századi keresztény gondolkodása. Voltak bírálói is, mert hát akkor azt mondták, hogy hol van a rossz ebben a világegyetemben, hogyha minden úgy szépen fejlődik. Azt mondja, ott van az a jónak a hiánya, ami sokszor szabad akaratból is származhat. Mert két kis részt olvasnék, de nagyon kicsikét. A Benne élünk, ezt még a 20-as években írta, ezt a könyvet, hogy az Istenben élünk, arra akar. És a halála előtt újra kezébe vette ezt a könyvét, és mondta, hogy most is meg kell neki erősítenie ezt a szüntelen tanulás, tanítás, elmékedés után, hogy ezt továbbra is vallja, és azt mondja, hogy messzire hatoltunk a múltnak a távlataiba, mondja ő. A világmindenség haladása, és különösképp az emberi világmindenség előbrejutása nem jelent konkurenciát Istennek, nem is hiába való szétszórása azoknak az energiáknak, amelyeket neki köszönhetünk. Minél nagyobb lesz az ember, nagy évvel írja, minél egységesebb, tudatosabb és saját erejének ura lesz az emberiség, annál szebb lesz a testvériség, és a tökéletesebb az imádás, és Krisztus misztikus kitárulása az emberek számára. Na most, ugye, valóban az ember egyre nagyobb lesz technikai civilizációjával, pillanatok alatt ott van, csak hát sokszor hát hiányzik a testvériség, mert éppen a Krisztus iránti szeretet hit hiányzik az emberekből. És akkor egy másik könyvében ezt írja, amióta Jézus megszületett, felnőtté növekedett és meghalt, minden tovább mozgott, mert Krisztus még nem fejezte be alakulását. Még nem öltötte magára annak a testből és szeretetből sőt ruhájának utolsó ízét, melyet hívei alkotnak. Ugyanis Krisztus azonosítja magát a hívekkel. Ugye, amit egynek nekem tettek, nekem tettétek. A misztikus, tehát a titokzatos Krisztus még nem fejezte be teljes növekedését, ezért tehát a kozmikus Krisztus, aki átjárja a világot, sem ért el egész termetét. Az egyik is, meg a másik is egyszerre van és alakul. És teljes teremtményi aktivitásunkat végső fokon az hajtja, hogy mi is vigyük előbbre Krisztusnak az ügyét, a létezők fejlődésének, még természetes fejlődését is, mert ő a végpont. És ide írja Triádus Sernonja, fejlődés szent. Tehát ő így látta meg, hogy az ember számára a fejlődés az nem 25 éves korig tart. Vagy észben, mit tudom én, 70 éves korig, hanem az egy végtelen ívű. Lehet, hogy testi erei megcsappannak az embernek, vagy kihagy az emlékezete, de azt mondja, hogy a keresztény ember, vagy mindaz, aki föltámad, az egy új világot, egy új perspektívát kap, és az nekünk a kiteljesedés. Tehát az evolúció, az a fejlődés Istentől van, Istenben ér véget, örök dinamizmussal, örök végtelenséggel, és ennek az ünnepe húsvétban van. És ugye ezért a 60 évvel ezelőtt meghalt Teilhard Chardinre is kellett emlékezni, mert őnek ez volt a vágya, hogy a húsvét legyen számára az Istennel való találkozás időpontja. De a másik pedig ugye, Szent II. János Pál pápa, aki szintén ezen a héten, mondjuk akkor másként volt a húsvét, előbb volt egy kicsivel, de szinte még a nap is csak egy-két napot változik, de húsvét hetében halt meg. Ő az Isten irgalmasságát különösen is előtérbe helyezte, hogy az Isten irgalmasát. Ha nem lenne irgalmas hozzánk, akkor jaj lenne nekünk. Tehát az Isten irgalmas hozzánk, és ezért a húsvét utáni másik vasárnapot, amit régen fehér vasárnapnak mondtunk, ugye most következik majd ránk, elnevezte isteni irgalom vasárnapján. Mai mostani pápánk pedig egy egész évet fog neki ennek szentelni, az isteni irgalom évének. Ugyanis ugye hát az Isten jósága, atyasága, nagysága, szeretete leginkább az Isten irgalmában mutatkozik meg. Amikor a példázatban Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, akkor nem olyan értelemben mondta, hogy az a tökéletesség, ami a Teremtő Isten minden tudása, akarata és mindent megtenni tudó tevékenysége az embernek a mércéje, hanem az Isten szeretete. Mert előtte az ellenség szeretetről beszél Jézus, és utána azt mondja, hogy Isten fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. Megadja a lehetőséget itt a földön, hogy hozzátérjünk, és a jóságát kiárasztja. Még a kározatban is kiárasztja ránk. Kározatnak éppen az a lényeg, hogy az ember elutasítja az Isten irgalmát és jóságát. És ezt mikor kell ünnepelni, mondja a pápa? Ebben a húsvéti időszakban, hiszen épp az első húsvét volt az, amikor Jézus föltámadt, hogy Isten megmutatta az irgalmát. Mert amikor Jézus föltámadt, nem állt bosszút. Megtette volna, hogy az ellenségeit, az őt kivégző katonákat megbünteti. Sújtja valami nagy betegséggel, természeti csapással, vagy más pusztítással. Nem ezt tette. Ezért is csodálkoztak a első keresztények, hogy föltámadt Krisztus, és nem áll bosszút, hanem azt mondja, békesség nektek, bocsánatot nyer mindannak a bűne, aki megbánja. És ugye a húsvét az az időszak, amikor azon túlmenően, hogy Krisztus föltámadását ünnepeljük, ezt az isteni irgalmat is ünnepeljük, hogy Isten megadja nekünk a lehetőséget, hogy bűneinket megbánva visszatérhessünk az atyai házba. És a pápa kijelölte a húsvét utáni első vasárnapot, és mi történt? Hosszú haldoklás, hosszú agonizáció után, emlékszünk rá, azon a szombat este halt meg, amikor már mi hivatalosan az isteni irgalom vasárnapját ünnepeltük. Vagy a liturgiában már az előző estében a zsolozsma meg az előesti mise már másnapra érvényes. Ez is egy ilyen érdekes jel, hogy ő, aki annyira hirdette az Isten irgalmát, pont ekkor halt meg húsvétkor. Nem nagypénteken, hanem pont ekkor. És ennek 10 éve van. Erre is emlékeznünk kell, hogy pont 10 éve van, akárcsak ugye a másik kerek évforduló. Azért is mondottam, hogy egy ilyen kaleidoszkópot tartok itt a húsvétről, hogy ami ebbe a témakörben persze lényegesen többet lehetne mondani, szeretnék szólni, ugyanis hát ezt nem eléggé súlykoljuk, hogy ez a kereszténységnek a legfontosabb, leglényegesebb ünnepe, úgyhogy 40 napon át a föltámadásba menetelig ünnepeik, utána meg még pünkösdig is. Tehát ennek van a legnagyobb ünneplése az ünnepek között a húsvétnak. Ha pedig azt is hozzáveszem, hogy minden vasárnap valamiképpen a húsvét ünneplése, akkor még inkább. Az isteni irgalmasság vasárnapjára, meg azzal kapcsolatosan Szent II. János Pál pápa többször megnyilatkozott, és egy ilyen bevezetőt mondott, vagy írt halála előtt még a Regina Coeli imádsághoz. Ez a Mennek királynő asszony, amit ilyenkor éneklünk, húsvétkor, ez ugye nem az úrangyala, vagy az úrangyala helyét van, és ő ehhez megírta a beszédet. De ekkora meg is halt. Megírta hozzá, hogy ha ő kimegy az ablakba, azon a vasárnap, szól a néphez, akkor ezt fogja felolvasni. Egyébként ugye a pápák, amikor írnak egy körlevelet, hogy mit tudom én, 2015 nagybőtjére írt valamit a pápa, azt már adventben megírja. Tehát mindig előre van már megírva, hogy a világegyház jóval előbb megkapja. Tehát legalább 2-3 hónappal előtte, vagy ha mit tudom én, missziók, vasárnap, vándorlók napjára, hónapokkal, 2-3 hónap előtte megírja. Ő megírt ezt a beszédet arra a vasárnapra, azon az este meg, előtte való este meg is halt. Érdekes, ugye, hogy előre megírta és meghalt. Drága testvéreim, még ma is hangzik a húsvét dicsőséges allelujája. Szent János evangéliumának ma olvasott részlete hangsúlyozza, hogy a föltámadott annak a napnak az estéjén megjelent az apostoloknak, és megmutatta nekik a kezét és az oldalát, azaz fájdalmas szenvedés jegyeit, melyek a föltámadás után is eltörölhetetlenül belevésődtek a testébe. E dicsőséges sebhelyek, melyeket 8 nappal később megérintetett a hitetlen Tamással, kiiratkoztatják Isten irgalmasságát, aki annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A szeretet e misztériuma áll a mai nap, fehér vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapja liturgiájának középpontjában. Az emberiségnek, melyet úgy tűnik, olykor megtéveszt és uralma alá hajt a rossz, az önzés és a félelem hatalma, a föltámadott úr ajándékul kínálja maga szeretetét, mely megbocsát, kiengesztelődik és újra reményt ad a léleknek. Olyan szeretet ez, amely megtéríti a szíveket és békességet ajándékoz. Mennyire szüksége van a világnak arra, hogy megértse és befogadja az isteni irgalmasságot. Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya szeretetét, hiszünk benned, és bizalommal mondjuk neked ma is, Jézusom, bízom benned, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Akkor nagyon közel volt a annunciáció, azaz a gyümölcsoltó boldogasszony, mert korábban volt a húsvét, és át volt téve, és azért jön még ez hozzá, ez a gondolat, az angyali üdvözlet, mert akkor fényes hét után ünnepelték, melyet holnap fogunk ünnepelni, arra indít, hogy Mária szemével szemléljük annak az irgalmas szeretetnek a méretetlen titkát, mely Krisztus szívéből fakad. Mária segítségével megérthetjük a húsvéti öröm igazi jelentését, mely erre bizonyosságra támaszkodik. Ő, akit a Szent Szűz a mélyében hordozott, szenvedett és meghalt értünk, de valóban föltámadott. Alleluja. Ez volt az utolsó írása, és ezt a Leonardo Sandri érsek olvasta föl, úgyhogy előtte való este halt meg a pápa, és erre írta, szinte egy ilyen szellemi végrendeletként, hogy az isteni irgalmat utánozni kell. Hát ez egy önmagában ilyen elgondolkodható dolgok, hogy őnek ez egy vezérlő gondolata volt, és az Isten megadta, hogy akkor halljon meg ugye a másiknak, a tejádas Ádennek is. Szinte jel, hogy az Isten gondviselése, jósága még ilyen apróságokban is üzen nekünk. Hát húsvét hetében vagyunk, a fényes héten, amikor minden nap a nyolcadában valójában a húsvét ünnepét tartjuk. Hát azt kívánom, hogy most bezárólag a nyolcada bennünk is hasson, és a föltámadt Krisztusnak az öröme az legyen a mi boldogságunk is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsekatya katekézisét hallották.